Isten igéjét Lukács evangéliumának a 15. fejezetéből olvasom, a 11-től a 32. versig. Azután Jézus így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az ereséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felállt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt. Elveszett és megtaláltatott. Isten atyai szívéről fogok ma este beszélni. Ki ő? Milyen ő? Nincsen szebb, mint Isten atyai szívéről beszélni. Ez jó hír. Bevezetésül két dolgot szeretnék mondani. Utána pedig 5 pontban fogok erről beszélni. 5. 2 meg 5. Az első bevezető gondolat, hogy ha nem is így fogalmaznák meg sokan, de minden embernek a legfőbb vágya, a szívének a legmélyebb vágya Isten atyai szeretetét ismerni, kóstolni és tapasztalni. Nyilván ezt sokan nem így fogalmaznák meg, hogy én Isten atyai szeretetét szeretném megismerni. Van, aki azért nem, mert nem keresztény, nem tud mit tenni, mit kezdeni ezzel a fogalommal, hogy Isten, meg atya, meg ez idegen. Sokan meg esetleg, akik keresztények, azoknak meg azért nehéz ez, mert az apa gondolathoz, az apa képhez nagyon sok emberben nem valami bizalmat indító bizalom, teljes gondolat vagy érzés kapcsolódik, hanem sokaknak fájdalmas, vagy nehéz, vagy rideg. Ha ezt egy kicsit félretesszük, akkor is, ha így fogalmazok, minden egyes ember, aki csak létezik a világon, a szíve legmélyén arra vágyik, hogy az életnek a forrása, az életnek a kezdete, ahonnan vagyunk, ahonnan jövünk, az a szeretet, az egészen mélyen átmossa a lelkét. Talán egy ilyen megfogalmazással mindenki együtt tud érteni, még az is, aki egyáltalán nem hívő, hogy valahogy, ha az életnek a forrása, a legvégső szeretet beborít engem, ez tényleg ez a szívem legmélyebb vágya. Lehet, hogy ez a kút, ez nagyon mélyen van már. Lehet, hogy nem is tudok kapcsolatba kerülni ezzel, mert annyi keserűség, vagy fájdalom, vagy harag, vagy szomorúság van bennem, hogy ez betemette ezt, vagy annyira visz valami, hogy mindent el kell érnem, vagy valamit meg kell csinálnom, annyira erős, ahova el akarok jutni, hogy amiatt nem tudok kapcsolatba lenni ebben. De azért higgyetek el, hogy minden egyes teremtett ember, lehet, hogy azt mondom, nem teremtett, minden egyes ember, legvégső vágya valahol, hogy az élet forrása, a végső szeretet beborítsa és átmossa a lelkét. Na, ezt nevezzük. Ez az, amiről az imádság, amit olvastunk az elején, szól. Hogy egy konkrét helyzetben, egy konkrét korban Izrael népe Isten után kiállt. Ők ismerik Istent, mint atyát. És azt mondják ebben a panasz imádságban, hogy hol van az Isten szeretete? Elment tőlünk. Hol van a jósága? Itt hagyott bennünket. Megvonta az irgalmát, megvonta a jóságát. És újra is úgy azt mondják, hogy de te vagy a mi atyánk, de te vagy a mi atyánk, de te elmentél innen. És nem tudom, hogy emlékeztek-e, de ezzel a vágyal, amiről beszélek, ezzel fejeződik be ez az imádság, hogy és bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál. Értitek, amikor valaki tényleg erre a végső forrásra vágyik, és szomjazik, és akkor oda jut az imádságba, hogy bárcsak, ha ott fent vagy, Izrael Isten, bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy mint atya ismerjünk téged, hogy ezt a szeretetet újra vagy először átéljük, és ismerjük, és ebben éljünk. És ez egy adventi kiáltás, értitek, amikor az Ószövetségben Jézus előtt 700 évvel elhangzik egy ilyen imádság, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, akkor advent az első eljövetel, amikor Isten Jézusban eljön ebbe a világba, az arról szól, hogy és igen, Isten szétszakította az eget, és leszállt. És akkor itt van előttünk egy Jézus, aki elmond egy ilyen nagyon egyszerű történetet az atyáról, az apáról. Amikor az ember vágyik, hogy jöjjön el az élet végső forrása, szakadjon le, jöjjön el az életembe. És akkor Jézus arról kezd el beszélni, hogy figyeljetek, itt van, hallgassátok meg ezt a történetet, hogy milyen ez az Isten, hogy milyen az Apa. Na, ez az első bevezető megjegyzés. A második pedig az, hogy mindenkinek szól, amit Jézus elmond. Nyilván. Mégis hadd szólítsam meg egy kicsit jobban most ennek a történetnek az alapján a férfiakat, az apákat. Ja, azt mondod, hogy itt a legtöbb férfi az férfinek férfi, de apának nem apa. Vagy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én már valamiért nem leszek apa, nem adatott ez meg. Hogy valahol a férfinek az Istentől való rendeltetése, hogy életet fakasszon, hogy életet adjon. A nő is ez, a férfi más. De most a férfit szeretném megszólítani, hogy nézzünk rá erre a történetre, és erre az atyára, akit itt látunk úgy, hogy az a küldetésünk, hogy életet adjunk, hogy életet fakasszunk, és ez nem biológiai értelemben van, vagy kizárólag, vagy ne elsősorban. Nagyon sok értelemben, hogyan lehetünk olyan férfiak, olyan apák, lelki értelemben apák, akik maguk körül életet fakasztanak. Akik másokat életre segítenek, akik másokat életre hívnak, akik nem önmaguk körül forgolódnak, és állandóan önmagukkal vannak elfoglalva, hanem igazán olyan férfiak, akik életet fakasztanak a világban. Mert egy ilyen atyát fogunk látni, egy ilyen apáról beszél Jézus ebben a történetben. És hogyha életet akaró, fakasztó apák, férfiak akarunk lenni, akkor olyannak kell lenni, mint ez az apa a történetben. És soha nem leszünk olyanok, mint ez az apa a történetben, ha azt mondjuk, hogy ezt csinálta, mi is ezt akarjuk csinálni. Akkor leszünk csak olyanok, ha olyan lesz a szívünk, az életünk belső mozgatórugója, amilyen az övé. És ezért most ebben a történetnek az alapján, amit Jézus elmond, 5 pontban fogok beszélni arról, hogy milyen az Isten atyai szíve. De közben végre jön ott ez az imádság bennetek. Nem csak a férfiakban, a nőkben is, de a férfiakban különösen, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, leszállnál egészen az én szívembe. Bárcsak beleplántálnád a te szívedet az én szívembe. Bárcsak átformálnál engem a magad képére. Úgyhogy így figyeljünk Jézusnak a történetére. Milyen Isten, milyen az Atya szíve, hogyan formál bennünket? Az első, az Atya megtört szíve. Egy család története áll előttünk. Ezzel kezdi Jézus. Egy apának volt 2 fia. Ez bárhol, ez itt történik a környezetünkben. Egy apának van 2 fia. Ez egy olyan család, amilyen a te családod, meg az én családom is lehetne, amilyen a családunk, vagy ahol felnőttünk, vagy amilyen a szomszédunk családja, vagy valamilyen módon mindannyiunknak közünk van családhoz. Ugyanakkor persze Jézus ajkain ez a történet, ez egy nagyobb család története is. Jézus beszél Isten családjáról, az apáról, mint Istenről, az egyik fiúról, aki elmegy, akik elmentek Istentől, a másik fiúról, aki ott maradt a házba, de nem volt közelebb, és nem szerette jobban az apát, mint az, aki elment. Nem beszél az Isten népe családjáról is. Szóval egy apának volt 2 fia, és ez a család széthullik. Mint ahogy te családod is széthullhat, vagy lehet, hogy abból jöttél, hogy széthullott a családod, valaki fogta magát és elment, lelépett. Mindennapos történet, a család széthullik, ahogy bármelyikünk családja széthullhat, vagy talán szét is hullott. Itt kezdődik a történet, de te apa vagy. Hogyan lesz élet? Hogyan jelenti ki Isten az ő szívét? Milyen szív az, ami életet fakaszt? Megtört szív. Talán sokan tudjátok, aki nem, annak meg elmondom, hogy abban a kultúrában, amiben Jézus elmondja ezt a történetet, abban a kultúrában az, hogy egy fiú így kikéri a vagyont az apától, hogy osszad meg a földet, a vagyont, add nekem a rámeső részt, add el és add nekem. Ez gazdasági értelemben a szegény, az elszegényedés útja lenne. Megosztani a vagyont, az a lehető legrosszabb dolog volt. Tehát amikor a fiú azt kéri, a fiatalabb fiú, hogy oszd meg a vagyont, add nekem, add el a földet, add nekem a rámeső részt, akkor gazdasági értelemben a szegénység felé löki egyértelműen az egész családot. De ez a kisebbik rossz. A nagyobbik rossz, hogy szintén abban a kultúrában ez a kérés semmi más nem jelent, mint ha ez a fiú azt mondaná, és ezt ott mindenki tudja, apám, nem bírom már kivárni, hogy felfordulj, és enyém legyen az örökség. Apám, bárcsak meghalnál. Hajj meg, bárcsak véged lenne. Mit mondanál erre te? Mit mondanék erre én? Mit teszünk, amikor ennél sokkal-sokkal kisebb bennünket ért inzultusok jelennek meg az életünkben? Akár a fiunk, a lányunk, a feleségünk, a férjünk, a beosztottunk, az apánk, az anyánk, mond valami hasonlót. Mert mond. Mert az élet arról szól, hogy mond, az élet sokszor arról szól, hogy a család széthullik. És akkor találkozunk egy apával, értitek, ebben a történetben milyen ez az apa? Hogyan jelenti ki Jézus az atyát, Istent? Én nem értem ezt az apát, akit itt látok, de vágyom rá, vágyom erre a szívre. Mert szó nélkül megosztja a vagyont, és szó nélkül elengedi a fiút. Nincs botrány, nincs kitagadás, nincs elzavarás. Érezzük, hogy van fájdalom az apa szívében. Kell lennie fájdalomnak. Ez az apa megtört, összetört szíve. Na, próbáljuk meg, hogy milyen más lehetőségek vannak. Az egyik az, hogy hát hadd menjen a fiú. Hát felnőtt, már hadd menjen. Én is elmentem, ugyanígy elmentem én is, hadd menjen ő is, rendben, ez a dolgok, mondja, hello. Ez ilyen elengedés, ilyen lazaság. Lehet ilyen szentimentális szeretet is benne, olyan szép, hadd lásson világot. Nem fáj, menjen. Nem is szerettem, érződik ebben. Hadd menjen, akkor nem volt szeretet. A másik oldala az igazság, az meg azt mondja, na ne menjen, nem mehetsz. Ragaszkodik, megköti, utál, mert hogy amit csinál, az lehetetlen. Hát azt mondja, hogy halljak meg, adjam neki oda, hát dehogy adom már. Az meg az erőnek az útja. Az egyikben görcsösen őrzi magát, a másikban nem számít semmi. Egyik mögött sincs ott az, amit itt látunk, az atya megtört szíve. Ha egyszer ott van az igazság, pontosan tudja ez az apa, hogy az, hogy a fiú elment, elkéri a vagyont és elmegy, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy halljak meg. És a másik oldalon ott van a szeretet, hogy nem fogom én megölni őt, hadd menjem. És ahol a szeretet meg ez az igazság együtt ott van, de az igazság az azt jelenti, hogy ha nem úgy van az, hogy csak úgy el lehet menni, nem lehet csak úgy elmenni, ahol az együtt ott van a kettő, értitek? Ott hihetetlen fájdalom van, ott megtörtség van. De figyeljetek, az élet csak ott kezd el felfakadni ebben a világban, ahol a kegyelemnek, a szeretetnek ez a fájdalma és ez a megtörtsége meg tud jelenni. Úgy látszik, ilyen az atya szíve, ilyen Isten. Így jelenti ki Jézus. Amikor a fiú megteszi az első lépést a saját elveszettsége felé, az atya már akkor készül arra, hogy egy napon újra élet fakadjon, és ez csak egyetlen egy módon lehet, hogy közel engedi magához ez a fájdalmat. Hogy nem balhézik vele, elengedi, és átéri annak a fájdalmát, hogy elmegy, és itt hagy, és a halálomat akarja. Az atya megtört szíve. Aztán másodszor az atya reménnyel teli szívével találkozunk, vagy kérjük, hogy plantálja belénk. Hány nap telhetett el onnan, hogy a fiú elköltözött, addig, hogy az atya újra találkozott vele? Ezt érezzük a történetből, hogy nem kevés. Elment, felélte a vagyont, elérkezett ebbe a szolgaságba, disznópásztorként él. Ez idő. Vajon mi volt az apa szívében ezen napok, hetek, hónapok és évek alatt? Vajon mi volt a szívében? Elfelejtette? Lemondott róla? Megkérdezi valaki tőle, hány fiad van? Egy. Mert a másik már nem fiam. Tudjátok, kiírja magából, letagadom, meghalt, vége, nincs. Nőtt a szívében a keserűség nap, mint nap. Ahogy a fiú lejátszotta magában, ez ugye kiderül, hogy amikor magába száll, és majd haza fogok menni, és így elkezdi így játszani magába, hogy mit fogok mondani, amikor majd hazamegyek, hogy apám, nem vagyok méltó, hogy a fiad legyek. Hadd legyek olyan, mint a béreseid, a szolgáid közül egy, így a fiú így gyakorolja, mondogatja, lehet, hogy az apa is így mondogatja magába, hogy egyszer hazajön ez a szemét. Akkor majd lehet, hogy ő is így mondogatja magába nap, mint nap, csak haza ne jön, de ha hazajön, értitek? Nem tudjuk, de a példázat egy nagyon-nagyon finom jelzést tesz. Amikor Jézus így mondja, még távol volt a fiú, amikor az apja meglátta őt. Megszánta és elébe futott. Még távol volt, amikor meglátta őt. Soha nem felejtem el, amikor Isten atyai szívéről hallottam, hogy 25 éve egy ige hirdetőt erről, aki azt mondta, hogy tudjátok, mit jelent ez? Hogy minden reggel ott állt a kapuba, és várta, kémlelte az eget, hogy mikor jön haza a fiam. Mert különben értitek, még távol volt, és meglátta, miért látta meg? Jó, hát persze, mondhatod, hogy véletlenül akkor éppen felment a toronyba, de nem, érezzük, hogy milyen ennek a szíve. Hogy ez a megtört szív, ez egy reménykedő, várakozó szív. Az atya szíve nap, mint nap. Az atya ott áll és várja, hogy mikor jön haza az én fiam. A megtört szív, csak a megtört szív a várakozó szív. Ez a várakozó, nyitott, reménnyel teli szív, ami nem zárt le. Ami nem adta fel. Ami minden nap remél. Amely minden nap új esélyt ad. És ami avval, hogy minden nap remél, és minden nap új esélyt ad, érted, azért naponta átéri a megtörtséget, naponta átéri a fájdalmat, könnyebb lezárni. Nem? De naponta átéri. Mert folyamatosan várja. És ez a megtörtség nem az önsajnálatba viszi, hanem hihetetlenül várakozóvá és nyitottá. Mikor jön? Harmadszor. Milyen az Atya szíve? Az Atya ölelő szíve. Ölelő. Még távol volt, amikor meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta. Kóstolgasd ezeket a szavakat, hogy érezd az Atya szívének a dobbanását, hogy meglátta, hogy megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta. Milyen lehetett ez? Milyen lehetett, amikor kinyúltak az Atya ölelő karjai, és körbeölelte azt a fiút, aki összetörte a szívét? Milyen érzés lehetett az Atyának magához ölelni azt, aki ölni tudott volna? Milyen lehetett az Atyának a fiú testmelege, ahogy megöleli az illata? Vajon érzi még a fia ismerős illatát, vagy már csak a nyomor bűze jut el hozzá? Milyen lehetett a fiú testének a szilárdsága, vagy a rugalmassága? Milyen ez a szív? Hogy lehet erre képes ölelni és csókolni a fiút, aki szinte köpött utána? Milyen ez az Atya? Lépjél vissza egy pillanatra arra a vágyra, amiről az elején beszéltem, amit úgy fogalmaz meg az imádkozó ember, hogy bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. Ó, Atyám, bárcsak megismernélek, bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. Hogy milyen lenne, ha Istennek ez az indulata, ez a szíve szétszakítaná az eget és leszállna a szívünkbe, amellyel öleli azt, aki elment. Azt szokták mondani, ugye, hogy ez a tékozló fiú példázata, és hát igaz is, mert eltékozolta, szétszórta, elpazarolta mindenét, mindent, amit otthonról kapott. Nem annyira a vagyont, hanem azt is, de minden értéket, minden igazságot, minden tisztaságot, minden megkapott szeretetet, minden erényt szétszórt felelétlenül a semmibe. De mi ez a tékozlás, a fiú tékozlása az Atya felelőtlen tékozlásához képest, nem? Mert ha valaki itt igazán felelőtlen, ha valaki meggondolatlan, ha valaki szertelen, ha valaki határtalan, akkor ez a tékozló Atya, aki öleli ezt a gyereket. Szó nélkül elengedett, szó nélkül visszafogad. Micsoda pazarlása, féktelen, óvatlan pazarlása ez a szeretetnek, a bizalomnak, a jóságnak, amit belé fektetett ebbe a gyerekbe. Micsoda pazarlása ez ennek, nem? Ez az ölelés. Hát legalább adagolná egy picit. Hát legalább megvárná, hogy végigmondja a monológot. Legalább mondja, ennyi, na jó van, gyere. Valamit, legalább valamit, de nem is válaszol. Megöleli aztán hozzátok a borjút. Legalább elmondhat, értitek, valami, legalább megígérné, hogy többet nem csinálom ezt. Értitek? Semmi. Értitek, hogy milyen ebben az ölelő szívben mennyi pazarlás van? Az isteni szeretetnek a kiöntése, a pazarlása rá erre a fiúra. Kérem ezt a szívemet, ezt a szívet a saját szívembe, de hát tehát, hogy érted, érezzük, hogy csak ez fakaszt életet. Csak ez fakaszt életet, más nem. Aztán negyedszer az Atya ünneplő szíve. Itt van hamar a csúcspont, ha lehet még extravagánsabb, mint eddig. Azt mondja az apa a szolgáinak, hogy hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára, aztán hozzátok a hízott borjút, ez vagyom, és vágjátok le, és együnk, és vigadjunk, mert az én fiam meghalt, és feltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Milyen az Atya szívéből? Érzeveszitek? Zene és tánc,
Ünnepes ritmus. Felfakad az atya szívéből az élet. Ünnepeljünk, zenéljünk, táncoljunk. Mert halott volt és él. Mert elveszett és meglett. Mert a halálból élet lett. Az atya csupa öröm, csupa ritmus, csupa tánc, csupa élet, csupa teljesség, csupa megelégedés. Mert ami széthullott, az egybe lett szerkesztve. És ez a ritmus, ami ott elindul, ez az atya szívének a ritmusa, hogy minden ide tart. Második advent, minden ide tart. Az egész teremtett világ ebbe az ünnepbe tart, aminek ez itt egy pici előíze a történetben. Minden oda tart, ahhoz a naphoz, amikor egy napon, ahogy Jézus másról beszél erről, egy nagy mennyei ünnepben, egy nagy mennyei lakomában realizálódik az atya szívének az öröme, hogy helyreállítja ezt a világot. Ez az örömhír. Hogy nem lesz halál, meg nem lesz elrohanó fiak, meg elrohanó apák, meg elrohanó anyák, meg mindez nem lesz. Öröm lesz, gyógyulás lesz, tánc lesz. Ez az örvendezés van ott az apa szívében, ez az örvendezés van ott ma is az Isten népében, amikor valaki, aki meghalt, feltámad, aki élettelen volt Isten nélkül, élő lesz, aki elment Istentől, hazamegy az atya örülő karjaiba. Ez az ünnep, ez itt van. És mennyire jó, amikor ez az ünnep itt dobog a szívünkben. És mennyire jó, amikor tudunk olyan emberek lenni, akik együtt örülünk az Úrral, akikkor együtt dobban a szívünk. Mennyire jó lenne ilyen apáknak lenni, akiknek szívében ott van az öröm, az ünnep, Isten végtelen jósága és irgalma, mindent egybegyűjtő és helyreállító munkája felett. És akkor a történetnek itt van vége. Nem, nincs vége. A történetnek itt kellene, hogy vége legyen, nem? Ez jó lenne, de nincs még vége. Itt lesz a vége a történetnek egy napon, amiről beszélünk, hogy minden megtörtség, várakozás és ölelés egy nap ünnepbe és örömbe vezet. De az a nap még előttünk van, és talán ezért is igaz, hogy az atya ünneplő szíve úgy áll előttünk a történet végén, újra, mint az atya megtört szíve. Ötödször az atya megtört szíve. Figyeljetek erre az egyetlen egy mozzanatra. Az apja kijött az idősebbik fiúhoz, és kérlelte. Ugye emlékeztek a történetre, hogy hazajött az idősebb fiú, aki mindig otthon volt, keményen dolgozott, kiakadt, hogy visszafogadták ezt, hogy ekkora buli van. És azt mondja, hogy én nem megyek be. És értetek, az atya, ez az apa, kijön az ünnepből, kijön szeretete, gazdagsága, irgalma nagy ünnepéből, értetek, kilép az örömből, elébe megy ennek a másik fiúnak, aki másképpen elveszett, mint a kisebbik, ugyanúgy elveszett, a kisebbik se szerette az apját, a nagyobbik se szerette az apját. Csak a kisebbik elment, a nagyobbik meg otthon maradt. A kisebbik úgy nem szerette az apját, hogy azt mondta, hogy semmi nem érdekel, mindenen átgázálok, elmegyek. A nagyobbik meg úgy nem szerette az apját, hogy rendes ember vagyok, jó keresztény vagyok, jó fiú vagyok, mindent megcsinálok, apámat azért nem szeretem. Egy is se szerette az apját. És az apa kijön. Ott hagyja az ünnepet, kijön és kérleli őt, nem parancsol, nem rágalmaz, nem kioszt, nem kioktat, csak kérlel. És a történet nyitva marad, nem megy vissza a nagyfiú. Nem áll helyre a család. Nem gyógyul meg itt a család. Nem gyógyult még meg Isten családja. Lehet, hogy van most köztetek olyan, aki azt mondja, hogy szívébe ugyanígy háborog. Nem tetszik ez neked, amiről hallottál. Nem tetszik ez a kegyelmes szív, meg ölelő, meg szerető, meg nem tetszik. Mert te a nagyfiú vagy, te igazságot akarsz. Ha dühös vagy erre az atyára, akkor a nagyfiú vagy. És akkor kijön most az atya, és kérlel, hogy figyelj, engedd el, hogy milyen jó fiú vagy. Engedd el, hogy mennyi mindent tettél Istenért. Engedd el, hogy te mennyire hűséges voltál.
engedd el azt a haragot, hogy a másik, aki hűtlen volt, meg pogány, meg istentelen, az mennyire jó életet él. Bezzeg te, aki hűséges vagy, és hiszel Istenbe, párt se kaptál meg, a munkád se jó meg, nem is lettél olyan okos, és folytathatjuk, engedd el. Mert amíg ez van benned, addig nem tudsz bemenni az Atya örömébe. Addig nem fog a szíved együtt dobbanni ővele. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál. Tényleg akarod? Különben. Ezek után tényleg akarjuk, hogy az Úr leszálljon a mi szívünkbe? Vagy csak akkor akarjuk, amikor nem látjuk, hogy mi a tétje. De ez a tétje, bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, azaz a Szentlélek és Krisztus által belénk plántálnád az életet. Hogyan akarunk életet fakasztani? Kivel akarunk egyé lenni? A szívünk meg kell, hogy törjön. Abból fakad a kegyelem. Mi inkább vágyunk a fájdalommentes szívre. A szívünk reménytelivé kell, hogy legyen. A kegyelem várakozóvá, türelmessé tesz. Mi inkább lezárunk, amikor valaki vétkezett. A szívünk szerető, ölelő szív kell, hogy legyen. Ez a kegyelem. Mi inkább hidegen távol tartunk másokat. A szívünk ünneplő és örvendező lehet. A kegyelem egy nagy ünnepbe vezet. Mi inkább félünk, meg inkább spórolunk ezzel az örömmel. És végül újra a megtörtség. Nem kerülhetjük el, ha az Atya szívét vágyjuk, ha életet kívánunk fakasztani. A legjobb az, hogy úgyse tudod ilyenné tenni a szívedet, mint ahogy én sem tudom. És amikor ez az imádság hallik, hogy bárcsak leszállnál és belénk plantálnád, bárcsak eljönnél, Atyánk, akkor erre az a válasz, hogy tudjátok ebbe a történetbe ki az Atya igazából? Jézus. Jézus. Jézus az, aki ott áll a fiatal fiúk között, akik ott hagyták, elmentek Istentől, bűnösök, és jönnek vissza, mert megtérnek. Jézus az, aki ott áll a jó keresztények, a farizeusok között, akik kemények, és utálják őt, és nem mennek be. Jézus az, akinek nem csak a szíve törik meg, vagy nem csak lelki, érzelmi értelemben törik meg, hanem aki oda megy a keresztre, és összetörik a kereszten. Azért, hogy a te kemény szíved, meg az én kemény szívem meglágyuljon. És hogy akár egész távol vagyok tőle, akár közel, de elkezdjem szeretni az Atyát, elkezdjem szeretni Jézust. És belém plantálódjon a Szentlélek által Jézusnak a szíve. Erre váltott meg. Ezt kínálja. Ez az örök élet ajándéka. Ez az Isten élet ajándéka. Ez az, amire minden ember szíve legmélyén vágy. Úgyhogy ahogy most, ahogy tovább lépünk az Isten tiszteletben, dicsőítésben, három lehetőségünk van kifejezni a válaszunkat. Az első a kő és a kereszt, hogy Jézust a mi bűneinkért törték össze. Jézus a kereszten a mi keménységünk miatt törik meg. És ezért, ha van bármi a szívünkben, amiről most úgy látjuk, hogy Uram, ez az a bűn, ami miatt te összetörsz, és ez az, ami miatt én távol vagyok, és kemény vagyok. És szeretnék ebből bűnbánattal visszafordulni Jézushoz, akkor ezt kifejezhetem egy olyan szimbolikus cselekedettel, hogy megfogom a követ, oda viszem középre a kereszthez, és leteszem, és közben imádkozom. A másik szimbolikus cselekedet a gyertya, a nagy gyertyának jelképezi Jézust, aki azt mondja, én vagyok az élet világossága, én vagyok a világ világossága. Van valami, amiben reménységet várunk, amiben reméljük őt, amiben imádkozunk valakiért, akkor meggyújthatjuk a nagy gyertyáról a mi kis gyertyánkat, és letehetjük. És ebből kifejezzük, hogy valamiben a világosságot engedjük közel magunkhoz, a reménységet, hogy a dolgokat Isten kézben tartja és jóra fordítja. A harmadik az nem egy szimbolikus cselekedet, hanem konkrét. Azt mondja az apostol, hogy ha betegek vannak közületek, akkor hívják magukhoz a gyülekezet vezetőit, és imádkozzanak érte. két pár ül hátul a templom végében, akik imádkoznak értünk bármilyen testi, lelki betegségben, nehézségben vagy küzdelemben. Pár mondatban elmondjuk ezt nekik, és ők imádkoznak értünk, hogy meggyógyuljunk. Ha szívedet akarod odavinni, hogy meggyógyuljon, hogy beleplántálja Isten az ő szívét, a legjobb, ha ezt teszed. Kimondod, hogy imádkozzanak érted. Te nem tudod megváltoztatni a szívet. Úgyhogy ahogy így belépünk most ebbe, egy rövid imádsággal kezdem, és aztán utána együtt leszünk dicsőítésben, és ezekkel a lehetőségekkel imádkozunk. Szentlélek Isten, hívunk téged, hogy ahogy megnyitjuk most a szívünket, válaszul az énekekkel, a cselekedetekkel neked, te magad légy az, aki munkálkodsz bennünk, aki formálsz minket, aki megújítasz bennünket, aki az Úr Jézus Krisztus által az Atya szívét plántálod a mi szívünkbe. Amen.
A legjobb hely a világon, a trónod előtt állni, leborulni, imádni téged, megérteni, hogy hova tartozunk, hogy hol vagyunk igazán otthon, hogy hol van nem csak a gyógyulás a sebeinkre, de hol van az a szeretet, amire mindig vágytunk, hogy hol van a gyógyulás a sebeinkre, ami sehogyan nem akarnak begyógyulni, hogy honnan van a teljesség az ürességeinkre, hogy hol vannak a válaszok azokra a kérdésekre, amiket még talán meg se tudunk fogalmazni. Köszönjük, hogy itt a gyülekezet közösségében együtt lehetünk, hogy magasztalhatunk téged, hogy hallhatjuk a te igédet. És kérünk, hogy árazd ránk a te lelkedet gazdagon, hadd álljon helyre bennünk, mindaz, ami nincs a helyén. Hadd ragadjuk meg hittel azt, hogy mindez értünk történt. Segíts elfogadni a kegyelmet, az evangéliumot. Újíts meg bennünket, Urunk. Imádkozunk azokért, Urunk, akik úgy vannak, mint a kisebb fiú. És imádkozunk azokért, akik úgy vannak, ahogy az idősebb. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik egyikhez se tudják magukat kapcsolni, vagy kívülállónak érzik magukat. És köszönjük, Urunk, hogy te azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd az elveszettet. És hogy megtaláltál bennünket. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt az adventi időszakot, igazi csenddel, rád figyeléssel. Kérünk, Urunk, a családjainkért, ahonnan jövünk, adj békességet, adj, Urunk, oda is, világosságot, tőled jövő szeretetet. Könyörgünk a környezetünkben, akár a családunkban lévő megtört kapcsolatokért, hogy te segíts helyreállítani azokat, Urunk. Könyörgünk azokért köztünk, akik gyászolnak, hogy vigasztald őket a gyászukban, hogy állj melléjük oda. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik üresnek érzik az életüket. Töltsd be, Urunk, valódi értelemmel és tartalommal, ami tőled jön. És kiáltunk még nem csak magunkért, meg az itt lévőkért, de a környezetünkért, Gazdagrétért, Budapestért, Urunk. Áld meg, kérünk ezt a várost, legyen a te munkád jelen itt. Minél több embert, Uram, szólíts meg a te igéddel, a te valóságoddal. Kérünk a mi magyar népünkért. Kérünk a keresztény testvéreinkért világszerte. Urunk, hogy minél többen megérthessék, hogy te vagy a válasz. Hallgass meg bennünket, kérünk Jézus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akarod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.